Majd a György újságíró kollégánk a vendégünk, aki könyvbemutatóra készül. Jó reggelt, Isten hozott!
Jó reggelt!
Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
És akkor most jegyezzék meg a kedves hallgatók, szeptember 24-én szerdán 18 órától a Marosvásárhelyi Bernádi Házban mutatják be ezt a bizonyos könyvet, amelyet Orsi a kezében is tart, Keresztutak című kisregény, és már a borítója szerintem sok mindent elárul a könyvről, de hát itt van maga az író, akit aztán most jól megizzasztunk. Gyuri, köst fel a nadrágodat, jönnek a keresztkérdések.
Nem egy könnyű cím egyébként, tehát Keresztutakon mi mindent akar ez? Miről lehet beszélni így elő?
Gyakorlatilag ez a kisregény egy picit folytatása a korábbi novellás kötetemnek. Az utolsó vagon címmel jelent meg tavaly. Ebben, amint többször is szó volt, meg ugye ez már közismert, mert hál' az Istennek elég sok példányba elkelt, és köszönöm az érdeklődést. Visszatekintett az erdélyi múltba, kezdve az első világháborútól napjainkig, az első világháború egy következő novellában lesz.
De most abban vagy benne valószínűleg.
Igen. És a lényege annak a kötetnek, és mindjárt erre is rátérek, hogy visszatekint a 70-es, 80-as évektől, hát 2010, tehát ezt a rendszerváltás a kommunista időszak utolsó éveit, utolsó évtizedeit öleli fel, és a demokrácia idézőjelbe téve első két évtizedét. Az a kötet is, és ez különösen. Tehát itt most nyilván úgy vezettem fel, hogy önéletrajzi beütéssel, hát ez most van nagyon sok olyan epizód, ami valóban velem történt meg, de hát nyilván egy fiktív történet. A főszereplő egy Tibi nevű férfiú, aki hát az oldáskortól ugye egészen a rendszerváltás utánig kalandozik az életbe, és különböző hölgyekkel, nőkkel ismerkedik meg. Ez most nem arra kell gondolni, és utaltál a borítólapra, most nem tudom, itt lehetőség van, de két kéz egybe fonódik, és ez indítja a történetet. Ez attól izgalmas, hogy tényleg, amikor úgy kigondoltam ezt a regényt, akkor valóban ez a jelenet úgy megjelent a szemem előtt, és pedig úgy, hogy megy egy férfi az úton egy sötét utcában, és egy leányzó úton éri, aki fél, mert ugye sötét van, nem lehet tudni, hogy ki kezdhet ki a fiatal csinos leányzóval, és megkéri a férfiút, hogy kísérje el egy darabig, közben hát megfogja a kezét. Ez a kézfogás lehet szimbolikus is, ugye atyai, lehet egyéb típusú, és ez indítja el a történetet, hogy tulajdonképpen a lányal való találkozás eszébe juttatja a múltját ennek a férfinak, és akkor, ezt most már tényleg nem árulom el, hogy ki is ez a lány, tehát erről szól a kötet, és így tér vissza az ő múltjára, és akkor, mint említettem, hát úgy óvodás kisgyerek korától egész a rendszerváltás utáni kort éli meg, a kornak a különböző helyzetével, élet ízével, életszagával, tehát ez a történetnek a lényeg.
Én azt gondolom, hogy mindig egyfajta bátorság kell, amikor az ember önéletrajzi elemeket beemel egy műbe, úgyhogy nyilván mondtad, hogy fikció, és nem kell mindenben Vajda Györgyöt keresni, de aki majd elolvassa a könyvet, mert ugye még mi is most tartjuk először a kezünkbe, tehát nem olvastunk a sorok mögé, az valójában megtalál téged valahol. Miért? És a miért alatt arra gondolok, hogy amikor te eldöntötted, hogy megírod ezeket a történeteket, akkor mi az, ami téged igazából izgatott, motivált? Miért akartad, hogy ez a könyv létrejöjjön?
Azért, mert gyakorlatilag ugye hát eltelt egy fél évszázad, amióta én is ezen a földön vagyok, és egy kicsivel több. És én úgy érzem, hogy most már eljött az a pillanat, amikor egy kicsit felülről, de visszatekinthetünk erre a közelmúltra, erről szólt a korábbi kötetés, és hát olyan dolgok történtek meg 89 előtt, amelyek már történelem. És akkor, hogyha már a könyvről beszélünk, akkor ugye vannak itt epizódok zöld határátlépésről, tehát nem egy barátom annak idején nekivágott a semmibe, volt, akit lelőttek, volt, akit bezártak, megvertek, tehát ezek nagyon valós történetek, ebből is van benne epizód. Akkor a kötelező sorkatonyi szolgálat ugye mostan nincsen, de hát az visszatekintve ugye egy fiú, egy férfi életében, az egy nagy szakítása volt az életnek. Tehát mi akkor kerültünk édesanyáink szoknyája alól, hogy így mondjam, az anyatej mellől, és akkor váltunk férfivá. Most az egy külön világ volt, tehát hogy az én korombeli fiatalok mindig, amikor így fiatalok, akik akkor voltak ugye fiatalok, mindig, ha a srácok összekerülünk egy-egy ilyen katonai kaland, mindig előkerül, hogy te hogy volt, hol voltál, és miért voltál, és milyen abszolút helyzetek voltak. Tehát tényleg érdekes volt, hogy ez az élet. És megszakadtak a kapcsolatok, tehát akkor úgymond volt egy felhőtlen fiatalkorunk a középiskolában, és ez rögtön így keresztül vágták, és akkor el kellett kerülni kötelezően idegen helyre, idegen emberekkel. Hát jó magam is olyan krajovai katonatársam volt, aki azt kérdezte tőlem, hogy Magyarország küld Romániába a kiképzésre katonákat, tehát ennyire tudatlanok voltak, és akkor szembesültünk, hogy úristenem, hát hol élünk. Úgyhogy ez egy érdekes, benne van a forradalomnak egy olyan tragikus esete, ami nagyon valós, tehát egy hölgy, akit lelőttek szemembe, tehát hogy ő létező személy, és nyilván, hogy a főszereplőmmel kapcsolatban hoztam, az a fiktív rész, de hogy az a történeti rész benne van, és ott úgy vetem fel a kérdést, hogy jó szabadság, mert ugye elnyertük a szabadságunkat, de milyen áron? Tehát, hogy most itt ez is egy kicsit okot adott arra, hogy ezt a részt elfilozofáljam, mint olyan. Aztán utána a változás utáni érdekes helyzetek, amikor jött ez az úgynevezett vadkapitalizmus, akkor, amikor ugye mindenki próbálkozott, hogyan próbálkozott, voltak emberek, akik lecsúsztak, rengeteg barátom, és tényleg rengeteg 90 után elment. Most ebben nincs benne a vásárhelyi konfliktus, de nagyon sokan elmentek gazdasági okok miatt. Tehát itt most vitatkozhatunk, hogy igen, így Magyarország, úgy Magyarország, de egyszerűen ugye bezártak a gyárak. És akkor az a generáció, az én generációm, aki akkor fejezte be az egyetemét, akkor került be, lehet, hogy a gyárba dolgozott egy-két évet, és megszűnt a munkahely. Hát mit csinálni? Elment. És tragédiák, mert elszakadtak barátságok, családok mentek tönkre, benne van az alkoholizmus, a szenvedélybetegség, tehát sokan abban menekültek, akik egy kicsit ugye gyengébb lélekkel vagy gyengébb háttérrel szerepeltek, hogy hogyan küzdöttek. Tehát itt a hölgy főszereplő is orvosnő, aki is próbál segíteni ezen a férfin, és aztán hát régi óvodástársként újra egymásra találnak, és hát innen bonyolódik a történet, nem megyek részletekbe, akkor mindent elárulok. Tehát ilyen nagyon életszagú helyzetek vannak ebben a könyvben, és hát persze kérdőjelek is, most mondjuk, hogy hát szép vége van, happy end, mint az amerikai filmekben, de maga a sorsok és azok a történések, azok tulajdonképpen beállják ezt az egész rögös útat, amely ezt a rendszerváltást jellemezte. Van az, hogy valakit ugye letartóztattak, elfogtak, megvertek, kényszerítettek arra, hogy valljon a szekunak, hogy tudta ezt kicselezni. Egész vásárhelyi epizód van, valószínű, hogy a fiatalok nem emlékeznek, de volt egy olyan helyzet, amikor a városháza tetejére felhúzták a piros-fehér zöld zászlót, és ebből egy nagy konfliktus lett. Tudom is, hogy ki volt, tehát jó haver, most már Magyarországon él, egyike azoknak. Tehát, hogy ennyire életszagú ez a történet, és ennyire mutatja be azt a kort, amelyben az én nemzedékem benne volt, és ezért tartottam jónak megírni, mert ez ma már történelem, tehát, hogy...
És mindenről lehet már beszélni, ezt azért kérdezem, mert az egyetemen bennünket hazaküldtek a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, hogy interjúzzunk a kommunizmus világáról, és még bizony nagymama mondta, hogy de ezt miért kérik, tehát, hogy ebből nem lehet baj, vagy ahhoz voltak hozzászokva, hogy vannak dolgok, amikről nem beszélünk, fiam. Most már mindent lehet, te magadat érezted-e saját magad által egyfajta öncenzúraként, hogy hú, lehet, hogy ezt azért nem kellene leírni.
Nem egyáltalán, sőt, le kell. Tehát le kell írni. És az az érdekes, meg engem ez fog meg mindig, és hogyha fogok érni, már pedig úgy tervezem, hogy a szép nyugdíjas éveimben leülök magamba, vonulok, és akkor írok, mert van egy csomó történet. Engem az fog meg, hogy a történelem nagy történései hogyan hatnak a kis emberekre. Tehát, hogy megérintenek minket. Hiába mondjuk, hogy nem, most nem annyira, hogy leülünk a televízióra, és akkor most izgulunk, hogy lesz háború, nem lesz háború, hanem ugye érezzük, van-e háború, akkor ugye a gazdaság gazdasági válság, hogy ne éreznénk, hogy többe kerül a kenyér a tej, de vannak bizonyos ugye helyzetek, amikor ezek fokozódnak, tehát dramatizálódnak. Na most nyilván írói fantáziával, meg adott helyzetbe ezeket ki lehet nagyolni, szimbolikussá lehet tenni, tehát én keresem azokat a mozzanatokat, amelyek mindig egyfajta szimbólum erővel élnek. Apropó, benne van itt a konzervgyár esete, ugye Király Károlyról mindenki hallott, most Isten nyugtassa, elhunyt, mindenki elhallgatott, vitatott személyiség, de volt nekünk egy ellenállunk, tehát volt egy olyan ember, aki kimert állni, és nagyon sokan tisztelték, és nagyon sok emberen úgy segített, hogy nem tud, és őt is segítették, tehát egész ilyen kapcsolat, akár hogyha most elárulhatom, édesapám a telefonközpontokat tartott a karban, és ő volt, aki szólt Károly bácsinak, hogy tessék vigyázni, mert ott vannak a mikrofonok, és ezért nagyon tisztelt édesapámot, és jó viszonyban voltak, és akkor mi történt, kimentek a gyárudvarra, valakivel kellett beszélni, azt a gyárudvaron sétálgattak, tehát hogy ilyen helyzetek voltak. Ez is benne van, nyilván nem név szerint, nyilván a főhős bizonyos helyzetbe kerül, amikor ő az, aki egy ilyen turista, meg kulturális csoportba kerül, és ez is érdekes, ugye miről beszélünk, tehát most azt mondják, hogy dicsértük a kommunizmus. Volt egy helyzet, amiben kellett élni, át kellett élni, túl kellett élni, és abba kellett élni viszonylag jól, tehát ezt most idézőjelbe teszem, mert ugye voltak, nyilván nélkülöztünk, de hát mit tudtunk volna csinálni? Hát vagy szája, az elvisznek a bőt, elnézést, elvisznek a börtönbe, vagy, tehát hogy most utólag itten hősként aki kiáll, az hát ne álljon ki hősként, mert
egy kicsit vezess be bennünket az írói kulisszák mögé, már amennyit szeretnél elárulni, hogy mennyi idő alatt született meg ez a könyv, voltak-e esetleg olyan pillanatok, amelyeket nem alkotói válságnak neveznék, de amikor kicsit mondjuk le kellett tenni, az anyagnak le kellett ülepedni, vagy esetleg egy külső szemnek megnézni, tehát hogy hogyan írsz te? Mi az, ami téged mondjuk azon túl, hogy izgat, módszerbe tesz, hogy éjjeli bagoly vagy, vagy nappali? Tehát, hogy ennek a könyvnek így a részleteiről mesélj kicsit.
Igen, hát történetet tényleg egy ilyen abszolút pillanatnyi epizód indítja el, tehát én úgy vizuálisan gondolkozom, fotózom is sokkal, tehát hogy így mondjam így, hogy a vizuális látásmódom azért úgy kifejlődött meg, úgy én mindig úgy látom a történetet magam előtt, mint egy filmet. Hát gyakorlatilag el kell vonulni, tehát most ezt nem azt mondom, hogy bezárok minden ajtót, ablakot, de azért olyankor kizárok mindent. Valóban, hát este, éjjel most ez viszonylagos, hogy mikor, hol. Hát úgy kell elképzelni, de egy moziterembe, hogy azért van sötét, hogy fokuszálja a mozivászonra, tehát ez így történik. Van úgy, hogy ha nem vagyok olyan helyen, és valami jó dolog eszembe jut, akkor egy-két szót leírok, amiből aztán tovább folytatom az adott cselekményt. Ha van úgy kedvem, ihletem, hogy mondják, akkor gördül a szöveg. Na most nyilván van egy első leírás, ami arról szól, hogy leírom úgy, mintha én nektek mesélném, helyesen, helytelen, inkább helytelenül, de maga a történet le van írva. És akkor át kell újra nézni, nagyon sokat segített, és ebbe a könyvbe tényleg kis Zsuzsannának köszönöm a hozzájárulását, mert ő az ELTE-n magyar szakos tanár, tehát most
és
tényleg...
És szerkesztette ugye a könyvet.
Ő szerkesztette a könyvet, tehát tényleg, hogy nagyon kézbe vette, ami azt jelenti, hogy többször cseréltünk ilyen kéziratot. Hát kell a külső szem. Kell a külső szem, mert vannak helyzetek, amikor ugye én kigondoltam, de olyan gyorsan ment tovább a történet, hogy elfelejtettem leírni, és akkor egy külső szem ugye elolvas, hogy hoppá, itt valami hiányzik, egy összekötő mondat, egy rész, volt, ahol egy picit ugye azt mondta, hogy egy kicsit a karaktereket jobban domborítsam ki, mert az még jobban hangsúlyozza a személyek közti vonzalmat, vagy ellentétet, tehát ezek az ilyen szerkesztői fogások nagyon is kellenek. Na most ugye egy év alatt mondhatni írtam meg, de ezt nem úgy kell képzelni, hogy minden nap leírtam, és írtam 5 sort, 10 sort, hanem volt, amikor írtam 10 oldalt, volt, amikor fél oldalt, tehát hogy ez így történik. nálam. Nyilván, ha olyan helyen vagyok, úgy vagyok, vagy úgy készülök arra, hogy írok, akkor ma mindig a fejembe forog az, hogy na most mit csinálok a szereplővel, miért viszem oda, miért hozom ebbe kapcsolatba, vajon mit mond, ha mond, akkor miért mondja.
Ez tehát egy jó játék is, nem?
Nagyon jó játék, és mindig fel kell tenni ezeket a miérteket, tehát ez egy kicsit olyan sajtos módszer is, ugye, hogy az újságírónak azok feladat, hogy tegye fel a miértet, aztán aki válaszol, az válaszol, és abból kiderül sok minden. De igen, tehát ezek a miértek adják meg a választ arra, hogy tulajdonképpen egy-egy történet miért történt, mi a lényege, mi a cél, hát mi is így vagyunk az életben, mert valamit akarunk tenni, akkor mindig kigondoljuk, hogy ezt miért tesszük, miért így, miért úgy, mit szeretnénk az életbe elérni. Hát, ugye ez a boldogságkeresés, tehát most ez egy ilyen nagy szó, de hát tehát mindenki azt keresi, hogy ha már ide születtünk ebbe a világba, akkor érezzük jól magunkat, és de nem olyan egyszerű.
Mondjuk a cím azt feltételezi, hogy egy hát nem feltétlenül sokat nevetős olvasmányról van szó, ugye keresztutakon, tehát sok kihívás elé állítod a főszereplőt, vagy miért pont ezt a címet?
Igen, tehát nem
nem egy könnyű történet.
Nem egy könnyű történet. Vannak leírások, tehát vannak irodalmi részek. Most nem akarom magamat dicsérni, hogy a cigányolóvát szokta, de vannak leírások, tényszerű a kötet, tehát most ugye rám ragasztották, hogy hát újságírói stílus. Igen, újságírói stílus. Egyfajta dokumentum kisregénynek is lehet ezt mondani. Nyilván a fikció és a történés, és a egy picit próbáltam ezt a lelki részt, és ez hangsúlyos, nyilván, hogyha nőkkel van, most már nem arra kell gondolni, hogy tele van a szexualitással, de hát vannak ilyen történések, hiszen
mert akár hozzátartozik az életünk.
Hozzátartozik az élettel, kell beszélni, most nem, hogy nem egy pornóregény, tehát most ezt hangsúlyozom, de hát számít, hát most ne tagadjuk le, hogy a magánéletbe számít, hogy ki milyen intim kapcsolatban, és hogyan teremti meg a kapcsolatait, és a közeli kapcsolatoknak is ugye bizonyos hátterek vannak. Hát a maga a társi kapcsolat, a házastársi kapcsolat is egyfajta játék, tehát hogy egy ilyen szerepjáték. Most ilyen jellegű dolgok is vannak benne. Érdekesen próbáltam a gondolkodásmódot is belevinni, hogy hát, hogyha egy újabb kapcsolatot létesítünk, akkor ugye mérlegeljük azt az illetőt, hogy nekünk miért jó, miért nem jó, mit találok meg benne, mi az, amiben engem kiegészít az illető, én mit tudok adni neki, hogyan tudjuk magunkat tovább segíteni az élet nehéz pillanatain. Na, ilyen jellegű leírások is mindenképpen vannak, és ez a szellemiség tükrözi az adott korszakot is. Tehát más volt szabadnak lenni 89 előtt, mint azután, egyáltalán, mint életforma, életstílus. Más jelentett, és úgy a sorok közt ez is benne van a könyvben.
És szeptember 24-én mi magunk is kézbe vehetjük ezt a könyvet, ugye már akik a bemutatóra el tudnak érni szerdán 6 órától a Marosvásárhelyi Bernárdi házban, tehát Vajda Györggyel a szerzővel, a szerkesztő Kis Zsuzsánna beszélget, és gondolom, hogy megvásárolható lesz a kötet is nyilván.
Természetesen, tehát teljesen saját zsebből adtam ki, nem kiadón keresztül, na, ez így egyelőre egyszerűbb volt, majd a könyvben mutatom, elmondom, hogy miért, de na, ennyi, tehát, hogy szeretettel várok mindenkit, titeket is természetesen, és ott még mesélek érdekes dolgokat a háttérről.
És hogy még színesebb legyen, a könyvből részleteket olvas fel Széles Ferenc, ezt csak így zárójelben mondjuk.
Köszönjük szépen, Jüri, és értő olvasókat neked.
Köszönöm szépen, és várom a hallgatókat is a könyvbemutatóra, utána pedig nálam található meg a könyv egyelőre, de valószínű, hogy még megpróbálok könyvesboltokba is bejutni velük.
Legyen így, sok sikert hozzá!
Köszönöm szépen!